Gyerekek, nem tudom, hogy láttatok el már a tévében, és nem voltam, teszemű csillagot. Láttatok már?
Nem.
Nem.
De már láttam, mert láttam.
Igen, azt a kicsit felejtettem, ott van egy ilyen picike. Ez nagyon szép állatkák, és a tenger is fejjelek. Ilyen nagy, hosszú csápjaik vannak. És nagyon szép színesek, vannak pirosak, sárgák.
Nekem a rózsaszín van.
Igen, az ott van rózsaszín, de csak egy picike. És olyan szépek is a tengerbe jönnek. És képzeljétek, hogy egyszer az történt, hogy a tengeren ilyen nagy-nagy hullámok, vihar elkezdett, és egy csomó tengeri csillagot kivetett a viszapartra, és ott voltak halomba a tengeri csillagok, és amikor a vihar visszavonult, az emberek mentek oda sétálni, és nézték, hogy ez a rengeteg tengeri csillag, hát ez minden fog pusztulni, mert a tengeri csillagok a parton nem tudnak élni, csak a vízre. És lábuk nincs, nem tudnak visszamenni.
Igen.
És ott fognak elpusztulni. És mindenki nagyon sajnálta, összecsapták. Kezdődött, szegények elpusztulnak. Jöttek a tévések is, lefényképezték, az operatőrök csináltak képeket, a tévébe is bemutatták. És a tévénézők is nézték, hogy szegény tengeri csillagok el fognak pusztulni. Voltak sokan, akik fényképezték őket, tudjátok a telefonnal, minden. És arra sétált egy kislány is, akit Bettynek hívtak a szüleiben, és akkor nézte ő is a tengeri csillagokat, és egyszer csak eszébe jutott, fölkapott egy tengeri csillagot, és bedobta a tengerbe. Ó, mosolyogtak a szemben, azt mondták, kislány, hát mihára dobod vissza azt a szegyet, rengeteg tengeri csillag van, mindent úgy se tudjuk visszadobni. És ez a kislány akkor azt mondta, de ezt a szegyet visszadobtam, és ez élni fog. Ezen a többi felnőtt is elgondolkodott, hogy ennek a kislánynak igaza van. Akkor ők is fölfogtak egyet tengeri csillagot, és bedobták a tengerbe. És mondták, hogy na, hát akkor ezek jönnek. És akik messze voltak tőlük, akik nem is hallották ezeket a szavakat, csak látták, hogy visszadobnak egy-egy tengeri csillagot, ők is visszadobtak. És így egész sok tengeri csillagot visszadobtak. És tudtátok, a Jóisten is pontosan úgy van mi velünk. Ő is azt szeretné, ha minden ember üdvözülne, és minden ember őt követni. Úgyis mondja a kutyákat a passzidévet, talán Lórika, te tudod, de lehet, hogy Lórika is, ezt, hogy Isten így szerette a világot.
Az ő első a fiát adta annak, aki hisz ő benne, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Lórika nagyon ügyes volt. Igen, és
hogy örök élete legyen.
Igen, és szerintek a Jóisten pont ezt akarja. Ugyanúgy, ahogy az emberek is azt szerették volna, ha minden tengeri csillag visszakerül a vízbe, de hát sajnos arra nem volt lehetőség. És tudjátok, a Jóisten is tudja, hogy ő is hiába szeretne minden embert üdvözíteni. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy én nem akarok oda menni, ahova a Jóisten hív. Én a magam útját állom, nekem jó így is. Én makacsok. Pedig az Úr Jézus elmondta, hogy az ő országában nagyon sok ház van. Mindenkinek jut egy szép ház, és mindenki oda költözhet. Csak úgy élnénk, mint a tengeri csillagok a tengerre. Csak mi a Jóisten országára. Utaztán tudjátok, nincs veszekedés, verekedés, csúnya beszél, és nagyon szép házak vannak, és azt mondta az Úr Jézus, jut mindenkinek. Ki szeretnétek oda jutni? Bizony én is veletek együtt, és a többi tengeri csillag, akik ott a parton maradtak, azok meg te is szeretnél, jó. Képzeljétek, a többi tengeri csillag, akik ott elpusztultak, azok meg olyanok, mint azok az emberek, akik nem választák. hát hogyha majd látok tengeri csillagot a tengerparton, egyszer újra látok, akkor már jusson eszetekbe, jó? Hogy ezek a tengerbe szeretnek élni, ugyanúgy, ahogy mi meg a Jóisten országában szeretnénk élni. Jó?
Nekem volt egy fekete telefonom. Mindenre fekete volt.
És elveszett. Hát van ilyen Olivier. Na, a gyerek visszamehettek.
És akkor most a felnőtt történet következik. Mai alkalommal azt gondoltam, hogy a Máté 24. fejezetéről gondolkodnánk közösen, és nem is teljesen olyan szempontból, hogy lépésről lépésre megnézzük, milyen események jönnek sorba, amiről itt az Úr Jézus szól, hanem elsősorban a gondolatmenetét néznünk, vagy gondolnánk végig. Elolvasom az első 13 verset. És kijövén Jézus a templomból tovább ment, és hozzámentek az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig mondta nékik, nem látjátok én mindezeket? Bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, mely le nem romboltatik. Mikor pedig a olajfák hegyén a tanítványok magukban mondták, mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanatok kell majd háborukról, és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Idáig olvasom egyelőre. Jól ismert ige szakasz ez, ugye. Sokszor talán már el is olvastuk, de az ember, ahogy többször elolvasta, mindig fedez fel benne valami újat, és tulajdonképpen minden egyes kis szónak jelentősége van. Ugye úgy kezdődik, hogy a tanítványok kijövén a templomból mutogatták az Úr Jézusnak, hogy milyen szép a templom, milyen gyönyörű kövekből van kifaragva, és ugye az Úr Jézus már is az első hitetést akarta bennük, hát lerombolni, helyre tenni, hogy hát a templom lerombolása az nem egyenlő a világ végével. A templomot lerombolják, de akkor az nem azt jelenti, hogy már is világ vége van. Ugye ők ebben a hitben éltek, hogy amíg a amíg a világ áll, addig a templom is. Az Úr Jézus elmondta, hogy ez koránt sem így van. Sőt, figyelmeztette őket, hogy sokan jönnek majd az én nevemben, hogy én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Valahogy ugye már is az elején elmondta azt, hogy a legnagyobb hitetések az ő nevében fognak történni. Vallásos mezben vannak a legnagyobb hitetések, azt hiszem, ezt tapasztaljuk mindmáig. És akkor utána sorol néhány olyan dolgot, amit, aminek meg kell lenni, ahogy ő fogalmaz, ugye. Hallanatok kell majd háborúkról, háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lennünk, de még ez nem itt a vég, mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Hát a háborúk, és a háborúk hírei. Ugye mennyire fontos ez az egy pici hozzátétel, hogy hírei, háborúknak hírei. Mikortól tudunk igazán háborús hírekről egyáltalán, hisz voltak korszakok, amikor hát a szomszéd országban sem tudták emberek, hogy mi történik. Nem, amelyik még messzebb volt tőlük. Mert nem volt híradás. Újság sem régen van tulajdonképpen, amiben információkat kaphattak volna, és de már amikor volt is se, sokan olvasni se tudtak, és megvenni sem tudták. Tehát egy csomó ember teljes információ nélkül volt a háborúkat illetőleg is. Mikortól beszélhetünk arról, hogy háborús hírek vannak, és azokat hát széles körben megismerik, meghallják. Hát ugye körülbelül a 20. századtól, ugye az első világháború, a második világháború, sőt a harmadik világháborúnak nevezett hidegháborús időszak, tehát ezek a korszakok, amikor már tulajdonképpen beszélhetünk arról, hogy hírek, háborús hírek. Most is ugye sokszor a fotelból nézhetjük, hogy milyen pusztító háborúk dúlnak a világ különböző pontjain, és hát ha itt is arra gondolunk, hogy ugye mert háborúk mióta ember van, szinte mindig van. De ezzel az egy kis hozzátétellel, hogy háborúk hírei, már is az Úr Jézus egy nagyon nagy ugrást tett, egészen a 20. századig. És hogyan jönnek létre a háborús konfliktusok? Hát ha valahol vannak hitetések, ugye hát ilyen területen aztán vannak. Ugye a legtöbb háború úgy jön létre, hogy politikusok, vezetők, királyok, stb. Elhitetik az embereket. Ugye a bajoknak valami oka van, és ezt csak háborús eszközökkel lehet megtorolni, megoldani. Ugye erre rengeteg példát látunk. Itt ugye írja azt is, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Nem szó ismétlés ez, hiszen nemzet vagy ország nem ugyanazt jelenti? Én azt gondolom, hogy nem. Nem, mert ugye az ország az egyben egy közigazgatási határ is, határvonal. A nemzetek, ugye sokszor látjuk azt, hogy egy országon belül különböző nemzetek élnek együtt. Ugye ilyen volt a volt Szovjetunió, hát rengeteg nemzetségből állt, ami ugye aztán szét is hullott. Vagy gondolhatunk például a Jugoszláviára, ugye nemrég dúlt az a kegyetlen háború, és szétszakadt, ugye, mert a szerbek, a horvátok, a macedónok, a bosnyákok, a szlovénok, a koszovós, stb. Ugye annyira egymásnak feszültek, hogy többet nem tudtak egy országban meglenni 5 évi háborúzás után. Tehát a nemzet nemzet ellen és ország ország ellen, de ugyanakkor vannak olyan konfliktusok is, ugye, ahol országok támadnak egymásra, sőt, Lukács evangéliuma ugye azt írja, hogy lesznek zendülések. Zendülések, amikor egy-egy országon belül egy-egy rész fölzendül, ugye talán mai szóval úgy szoktuk mondani, hogy forradalmak törnek ki, és akkor a fennálló rendszer ellen ugye fellépnek, és ebből alakul ki háborúság, vagy háborús konfliktus. De azt mondja az Úr Jézus, hogy még ez önmagában is már szörnyű, de ezeknek a háborús konfliktusoknak vannak kísérő jelenségeik. Ugye azt mondja, lesznek éhínségek, járványok, földindulások, és itt is hozzáteszi, hogy mindenfelé. Tehát nem csak egy-egy kis rész a földünknek, hanem mindenfelé. Hát azt hiszem, ez sem kell a mai világban már külön hangsúlyoznunk, mindegyikből van bőven. Éppen a múltkor olvastam az interneten, hogy az ENSZ egészségügyi szervezetének, a WHO-nak a vezetője, vagy a főtitkára azt nyilatkozta, hogy bármikor kitörhet egy világméretű járvány, ahol milliók esnek áldozatul. Azt mondta, bármikor. Tehát voltak is, ugye a háborúknak rendszeresen kísérő jelensége volt, például a pest is, meg az egyéb hatalmas járványok, hogy aki túlélte a háborút, az akkor utána járványokba pusztult el. Tehát szörnyűségek voltak ezek, meg sajnos azok ma is, hiszen ennek nincs vége. Az Úr Jézus is ugye megállapítja itt, hogy mindez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete, egy helyesebb fordítás szerint a vajudási fájdalma kezdete. Ugye mikor beszélünk vajudásról, ugye szülés előtt. Tehát azt is azért tudnunk el, hogy amikor már a vajudás elindul, akkor utána a szülés sincs már nagyon messze. Még történelmi méreteket tekintve is. És akkor tulajdonképpen itt jön egy olyan éles váltás, amit én megmondom, sose értettem, mert olyan furcsa. Ugye, mert itt úgy folytatja, hogy akkor, mikor mindezek történnek, nyomorúságra adnak majd benneteket, megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És az eddigiekből hogy következik ez? Hogy akkor hirtelen gyűlöletesek lesztek. Ugye az ember mintha arra gondolna, hogy ennyi nyomorúság, háború, szenvedés, pusztulás, és akkor ami kísérik az éhínség, a földin, stb. Hát annyi csapás, hogy ezután az embereknek már csak egy vágya van, hogy nyugalom és békességbe élni. Ehelyett mit olvasunk? Nem nyugalom és békesség következik, hanem azt mondja, hogy nyomorúság, megölnek titeket, gyűlöletesek lesztek, és ráadásul minden nép előtt az én nevemért. Tehát nem arra gondolhatunk, hogyha mondjuk itt Magyarországon nehézé válik az élet, hát átmegyek Ausztriába, ott kicsit meghúzom magam, aztán majd, ha lecsendesedett, visszajövök, hanem mert nincs hova menni. Ha minden nép előtt gyűlöletesek lesznek, ugye Krisztus követőiről van szó, ha gyűlöletesek lesznek minden nép előtt, akkor nincs hova menni. Tehát ez az éles váltás következik itt az Úr Jézus gondolatmenetében, és tulajdonképpen azt kell végig gondolni, hogy hát hogyan jön ez létre? Hogyan támadnak ilyen gyilkos indulatok emberekben? Hogyan jön létre a gyűlölködés? Hogyan lehet rávenni erre embereket, hogy gyűlöljék a másikat, ráadásul globális szinten? Nem csak egy szűk ország, globális szinten. Hát nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, vagy mit gondoltok erről. Minden esetre, hogy ez működik sajnos, és létrejöhet. Egy bibliai példát nézzünk meg. Apostolok cselekedeteit ugye ma is vettük meg, közelmúltban is átvettük szombatiskola keretében, és a 6. fejezetben nézzük meg István bevádoltatását. Ugye Istvánról ma is, illetve nem konkrétan Istvánról, de arról beszéltünk, ugye, hogy diakonusnak választották, Szentlélekkel teljes férfiú volt, jól beszélt ugye görögül, és a görögöknek tartott főleg olyan zsinagógákban előadás, illetve hát alkalmakat, ahol görögök voltak. És mit olvassunk róla itt a 8. verstől? István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jelekedet cselekedett a nép között. Előálltak azonban némelyek ahhoz a zsinagógához tartozók közül, amely szabadosokénak, cirénebelieknek, alexandrea belieknek és Kilikiából és Ázsiából valókénak neveztetett, kik Istvánnal vetekedtek. Ugye vitatkoztak. De nem állhattak ellene bölcsességnek és a léleknek, amely által szólt. Akkor felbújtottak valami embereket, kik mondták, hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és az Isten ellen. És felzendítették a népet, a véneket, az írástudókat, és rárohantak, magukkal ragadták őt, és vitték a tanács elé. És állattak hamis tanukat, akik mondták, ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni a szent hely ellen és a törvény ellen. Mert hallottuk, amint ezt mondta, hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet elrontja, és megváltoztatja a ceremóniákat, amelyeket adott nékünk Mózes. Ja, és szemeiket rávetvén tanácsban ülök, minnyáján olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyal orcáját. Hát olyannak látták az ő orcáját, ennek ellenére mit csináltak? A bölcsességnek nem tudtak ellenállni, amely ugye ő benne volt. Felbújtottak embereket, akik fölszendítették a népet. A vének, nem csak a népet, a véneket, az írástudókat, a magas tanácsban állítottak hamis tanukat. Ugye hamis tanúkból sincs soha hiány, mióta világ a világ. Erre mindig kaphatók emberek pénzért, azt mondják, amit kívánnak tőlük, és rárohantak. Látták olyannak az orcát, mint egy angyal arcát, és ennek ellenére szépen rárohantak, vitték a magas tanács elé. Milyen gyorsan történt mindez? Ugye elég gyorsan. Tehát ehhez sok idő kell, hogy felszendítsék az embereket, és egyik pillanatról a másikra üldözést támadjon. Ugye látjuk, hogy nem. Ez bármikor, bárhol a közhangulatot nagyon könnyen lehet manipulálni, befolyásolni, megtéveszteni. Tulajdonképpen politikailag talán ez a legkifizetődőbb módszer a tömegek befolyásolására, hogy egy bűnbakot keressünk, aki minden bajnak az okozója. Kineveznek valakit ugye veszélyes bűnbaknak, mint a II. Világháború idején a zsidókat például, és akkor, ha azt a bűnbakot eltávolítjuk az útból, akkor megszűnik a probléma, ugye, mint István is. Veszélyes bűnbak volt, azonnal meg kellett kövezni. Ilyenkor színre lépnek, nem csak akkor, azóta is, ugye a hamis tanítók, hamis proféták, akik valami jól irányzott demagóg szövekkel elhitetik az embereket. De tulajdonképpen erről szól az egész politika történet is, legyünk őszinték. Ha csak II. Világháború előtti eseményekre gondolunk. Hitler és Goebbels tökéletesen kidolgozták az emberek félrevezetésének a módszerét. Bűnbakkeresés, félelemkeltés, nacionalizmus, ugye, hogy mi különbek vagyunk, mint a többi nép, és az a tény is, hogy amit sokszor elmondanak, mondhatnánk, hogy súlykolnak, azt előbb-utóbb elhiszik az emberek. Hát gondoljunk bele, a németek mindezt elhitték, annak idején pedig hát értelmes emberek ők elhitték. Tehát ez sajnos mind a mai napig működik, és az is sajnos, hogy a mai politikusok is alkalmazzák. Nem csak nálunk, az egy dolog, de Európa szerte és világszerte is. Ugye sok ilyen vezetőt tudnánk felsorolni. De térjünk vissza a Máté 24-hez, és azt, ha végignézzük ebben, akár csak ebben a rövid szakaszban is, ugye még a 24. vers is így szól, hogy mert hamis Krisztus, itt a 24. fejezetben, hogy mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is, hogy a hitetés ebben a rövid szakaszban négyszer fordul elő. Azért, amire négyszer visszatér az Úr Jézus, ugye az elég hangsúlyos. Tehát a hitetés azt mondja, hogy a végidőnek egyik legnagyobb problémája lesz a hitetés. De miért említi a hitetést a végidő jelének, hiszen ha meggondoljuk, hitetés is mindig volt. Ugye Laci, te szoktad mondani, hogy menjünk csak vissza az Édenbe. Most én is azt mondom, menjünk csak vissza az Édenbe. Ugye már ott elhangzott az első hitetés. Mit mondott a kígyó? Micsoda, még hogy meghaltok? Bizony nem haltok meg. De már is elhangzott az első hitetés, és utána az egész Biblián is végigvonul. Ugye jött az özönvíz, azt mondták, hogy építsünk tornyot. Igaz, hogy Isten azt mondta, nem kell, mert nem lesz több, azért csak építsük meg. De mondhatnánk ugye Jeremiás korában, a 70 éves fogság, mit mondott Hanániás? De hogy 70 év? Két év múlva visszajönnek, vagy visszahozzák a templomi edényeket, a foglyokat, 2 év. Hát mi kellett az embereknek, a 70 évet elfogadni, vagy a 2 évet? De sorolhatnánk, ugye Dániel könyvében hogyan hitették el Dáriuszt, ugye hogy tévesztették meg, vagy Eszter könyvében, vagy bármelyiket sorolhatnánk, sok példa van rá. A hitetés, a megtévesztés, a félrevezetés, az tulajdonképpen végigvonul az egész Biblián, de nem csak a Biblián, az egész történelmen is. És de mivel a végidő jeleként említi itt az Úr Jézus, akkor ugye hogy is van ez? Hát ha mindig volt hitetés történelem során eddig, akkor miért nevezi a végidő egyik jelének, és méghozzá fontos meghatározójának? De úgy is feltehetjük a kérdést talán, hogy mi a különbség a korábbi hitetések és a végidei hitetések között. Nem tudom, mit gondoltok róla. Én csak egyre tudtam gondolni, hogy a végidő hitetése abban különbözik a korábbiaktól, hogy ugye a tömegtájékoztatás révén ez globális lesz. Ugye, ahogy itt írja is, hogy minden nép előtt gyűlöletesek lesznek az én nevemért. Na most a többi korábbiak azért egy-egy etnikumra, vagy országra, vagy talán egy-egy kontinensre, de még annál is kisebb egységekre vonatkozott. De a végidő hitetései azt mondja, hogy minden nép előtt, tehát az egész földre kiterjed. Tehát mondjuk talán ez a különbséget tudom én végig gondolni itt ezzel kapcsolatban. Tehát azért lehet a végidőnek a jele, hisz a tömegtájékoztatás ugye napjainkban már olyan fejlett, hogy a világ egyik csücskébe történik valami, pillanat alatt mindenhol tudják. Ugye egy gombnyomás és már is ott vannak a hírek. Tehát globális szintre emelkedik ez az egész. És sajnos, mivel ez ilyen könnyen megy manapság a technika jó voltából, az embereket be lehet vadítani, bármire rászedhetők. Ugye az Úr Jézus még annak idején mondta, János evangéliumában olvassuk, hogy eljön az idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. Tehát még önmagukat is elhitetik, hogy ők, akik Krisztus követőit megölik, még az Istennek valami kedvező tettnek tűnik. Ugye hát nem elég, hogy háborúk, éhínségek, járványok, földrengések lesznek ráadásul mindenfelé. Ugye ez a 24. fejezet azt mutatja be, hogy azért az emberi történelemnek ez lesz majd a legnehezebb időszaka. Hiszen katasztrófákra készülünk már most is, abban élünk tulajdonképpen, hogy mindenhol katasztrófák, szárazon, vízen, a levegőben, mindenhol. és ugye még akkor a tetejébe hamis proféták által jön olyan lelki gyötrés és üldözés, tényleg sokszor ugye úgy tűnik, mintha sátán minden erejét lakba vetné, hogy elhitessen, megtéveszten, hazudjon, pusztítson. És mindez olyan mértékű, azt mondja az Úr Jézus, hogy ha lehet, a választottakat is elhitesse. Ugye kik a választottak, akik már döntöttek Krisztus mellett, hogy még azokat is el tudja hitetni. Döbbenetes, nem? Sőt, amit még ugye itt hozzátesz, ami még rosszabb talán, hogy hol is van, igen. Az, hogy tulajdonképpen családok, barátok is elárulják egymást. Szóval ez még szörnyűbbé teszi ugye ezt az időszakot. Tehát meggyűlölik egymást. Rokonok, közeli barátok. De ugye aztán ott van az a kérdés, hogy ilyen körülmények között ki tud megállni? Ki tud olyan erős lenni, hogy szembeszálljon az egész világgal, tulajdonképpen is itt ez világméretű jelenségről van szó, és elviselje a kiközösítést, a kigúnyolást, lenézést. Hát ki olyan erős, hogy ezt mindezt elhordozza, elviselje? Nem tudom, ti már voltatok-e kiközösítve valamilyen okból, de én már voltam. Méghozzá a gyerekkoromban, 10 évesen. Éppen elkezdtük, ugye itt a Bemiskola volt, Füred főiskolája, 5-es voltam, és 10 éves, és évelején megkaptuk a könyveket. Hát, végig lapoztam őket, de jó, én gondoltam, sehol egy kép, se egy illusztráció, semmi. Az a sivár könyvek, amik voltak, hú, mondom, ebből kell itt tanulni. Ah. És akkor az orosz könyvet nem kaptuk meg, mert azt mondták, késik a nyom, de azt később kapjuk meg. Tényleg úgy is volt, október elején megkaptuk. Hát, kinyitom, kiosztották. Hát gyönyörű, tele illusztrációval, minden lerajzolva, mi aláírva az orosz szó. Ilyen vastag volt, mert szerintem több minden fele kép volt. Hát én annyira örültem neki, hogy még az se érdekelt, hogy ez épp az orosz könyv. Mondom, végre van egy olyan könyv, amiből tényleg jó lesz tanulni, meg milyen szép. Hát nem telt bele néhány hét. A mi osztályunk az udvarra nézett, kinyitották az ablakokat, berohantak a gyerekek, és az ablakon szórták ki a könyveket, aztán ott lent, mikor már egy jó nagy kupac volt, összegyűlt, meggyújtották, és elégtek a könyvek. Azt hiszem, kitaláltátok az évszámot. 1956 volt. És akkor egyik nap jön be az osztályfőnökünk a névsorral, az osztálynévsorral a kezében, hogy már pedig most mindenki nyilatkozzon, hogy milyen nyelvet akar tanulni. Hát amíg a színnevemhez ért, addig ott latolgattam magam, amit választok. Oroszt vagy németet lehetett. Hát mondom, ha németet választom, ki tudja meg, hogy milyen könyvet adnak. Hát ha abban se lesz semmi kép, csak betű. Hát mondom, én már legalább tudom, milyen az orosz könyv. Én választom az oroszt. Mindezt 1956-ban, amikor az egész ország föllázadt ugye az orosz befolyás vagy az orosz elnyomás ellen. Én választottam az oroszt, beírták. Hát kiderült egy pár nap múlva, hogy az egész iskolából én választottam egyedül oroszt. Hát ez már ciki is volt, ugye, és egyik alkalommal állunk sorba a folyosón, 2-esével szépen, hogy mehessünk be tanterembe, és velünk szemben meg a 8-osok voltak a folyosó másik oldalán, és így ők ott álltak, mi itt, ugye, és egyszer csak egy lány elkezd kiabálni, ujjal mutogatni rám, hogy nézzétek, az a lány akar orosz tanulni. Na hát azt nem felejtem el, ahogy azok így végigmértek, és mindegy első számú közellenségre úgy tekintettek. És biztos azt gondolták, hogy én valami elvakult kommunista család sarja vagyok. És hát nagyon, nagyon nehéz volt. Szóval úgy éreztem, van az egész iskola, meg vagyok én. Értitek? Csak egyetlen szerencsém az volt, hogy az osztálytársaim nem foglalkoztak ezzel. Azok ugyanúgy 10 évesek voltak, olyan politikailag alulképzettek, mint én, azok nem voltak, de semmi megjegyzés sem tettek rám. De a 8-osok, igen, azok már ugye nagyok voltak. Egyik másik akkora volt, mint egy felnőtt. Én meg a kis 5-ös ott. Na hát szóval ilyen helyzetben nem könnyű az embernek lenni. És mikor Ellen White-tól olvastam a Jézus életében, hogy mikor Péter ott a főpap udvarán, ott a tűznél melegedett, ugye, és mindenképpen másnak akart látszani. Azt írja róla Ellen White, hogy ha Pétert arra kérik, hogy harcoljon az Úr Jézusért, bátor katona lett volna. De a kigúnyolást, a kiközösítést, a megszégyenítést azt nem bírta elviselni. És ezt nem is könnyű elviselni. És itt tulajdonképpen, amikor ezekre itt sor kerül, amit itt az Úr Jézus fölelevenít, hát tulajdonképpen ezt is el kell tudni viselni. És az a kérdés ugye, hogy ki tudja elviselni. Mikor még a gonoszság ugye megsokasodik, és még a szeretet is sokakba kiül, akikben ott volt a szeretet. De az Úr Jézus ugye azt mondja erre, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Na de hát ki tud ilyenkor állhatatos maradni? Ugye az állhatató, itt egyébként azt nem is írja, hogy miben legyenek állhatatosak, miben legyenek kitartók. Itt az állhatatos szó, az a görög hypomoné, ez a fogalom még Jelenések könyvében van, a 13. és a 14. fejezetben is. A harmadik angyal üzenete tulajdonképpen ezzel fejeződik be, ugye ezt is jól ismerjük, hogy itt van a szenteknek, ugye itt a Károlyi békességes tűrésnek fordítja, de ugyanaz a szó van, tehát meg helyesebb is az állhatatosságnak fordítani itt is. Tehát itt van a szentek állhatatossága, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát itt már megmondja a Szentírás, hogy miben kell állhatatosnak lenni. Ugye az Isten parancsolatainak a megtartásában és a Jézus hitének a megtartásában. Tehát azt mondja, hogy ebben kell állhatatosnak maradni annak, aki üdvözül. Mégpedig megpróbáló időben, hát nem akármikor kell ugye ilyen kitartónak lenni. És tulajdonképpen ugye a próbatétel abból adódik, hogy az Isten parancsolata és az emberi parancsolatok ütköznek egymásból. Ugye ebből fakad a próbatétel, és tulajdonképpen ugye az a kérdés számunkra is, hogy az Isten szavát többre becsüljük-e az emberek szavánál, vagy az Isten szeretetét többre tartjuk-e az emberek szeretetén. És ugye tudjuk, hogy a Szentírás egészéből, hogy lesznek olyanok, akik az Isten parancsolataihoz az életük árán is ragaszkodnak. Mégpedig azért, mert az Isten törvényét minden egyházi, vagy világi, vagy emberi törvénynél magasabbnak, felette állónak tekintik. És azt hallják tulajdonképpen, amit az apostolik is annak idején, ugye, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, hogy nem embereknek. De hogyan képesek ilyen hitet tanúsítani? Ugye itt ez az ige azt is megmondja, hogy hát nem a saját erejükből, hanem mi által, ugye itt van az igében, hogy a Jézus hitével rendelkeznek. Milyen volt Jézus hite? Hát kérdezzelek meg benneteket, milyen volt Jézus hite? Ugye ő itt emberként élt ezen a földön, és tudjuk, hogy ő is hitáltal győzött a kísértések felett, és hitáltal élt igaz életet. Akarsz valamit, Jutka? Mi a csagom?
Tudjuk fejezni, illetve tudjuk, hogy az Atya volt az első számára.
Igen. Igen.
Mert bármit tett az Atyával, ugye az imái, csak úgy tudott az emberekkel jót tenni, meg beszélni, hogy az Atyához ment minden.
Tehát olyan bizalma volt, ugye, az Atyához. Ugye ezt el is mondta, hogy én semmit sem cselekszem magamtól, vagy mindenkor azokat cselekszem, amik az én Atyámnak kedvesek. Tehát az Isten parancsolatait, itt valahol az áll össze ugye számunkra is, hogy az Isten parancsolatait csak Jézus hitével lehet megtartani ebben az időben. És akinek ugye hála és szeretet van ott a szívében. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Isten azt is tudja már előre, hogy kik képesek erre. Kik képesek ilyen álhatatosan kitartani a nehéz időkben. És kik azok, akiknek meg az a kegyelem, ha meghalnak, mielőtt ezek a megpróbáló idők eljönnek. Ugye ezért is folytatja így a 13. versetben, itt a jelenések könyvében, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva, bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Halál és boldogság. Elég furcsa kapcsolat, ugye ez szó kapcsolat. Hát a halálhoz mi a szomorúságot, a bánatot szoktuk társítani, és nem a boldogságot. És nem is minden halottra mondja, hogy boldogok, ugye, csak akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Vajon miért boldogok? Miért boldogok a halottak? Ugye, mert nem érik meg, nem látják meg ezeket az időket, a végső eseményeket, hanem előtte meghalnak. És tulajdonképpen ugye más hívők eközben még nagy megpróbáltatásokat és lelki küzdelmeket élnek át. Ők pedig nyugodnak egészen a feltámadásig. Tehát az Úrban, és ugye még itt hozzáteszi ez az ige azt is, hogy az Úrban meghaltakat a cselekedeteik követik. Valahol a Jóisten előtt ott vannak az ő cselekedeteik, hogy amiből kiderül egyértelműen, hogy az ő hitvallásuk az nem üres volt, az igazi hitből fakadt. Ugye az ő bocsánatkéréseik, fohászkodásaik, igaz tetteik ott vannak az Isten előtt. Ugye Pál apostol is azt mondja, hogy az élet nekem Krisztus, de a meghalás nyeresség. De neki is azért volt nyeresség, még a meghalás is, mert ugye letehette az élet gondjait, megpihenhetett, és tudta, hogy a megváltóval és az Úrban meghalt szeretteivel fog találkozni majd a feltámadáskor. Hogy erre fog felébredni. Tehát ezért nyerességnek tekintette. És tulajdonképpen így van ez, akik az Úrban haltak meg, hogy számukra is nyeresség, és boldog ez a halál is. Boldog lehet. És bízunk benne mi is, ugye, hogy a közelmúltban meghalt testvéreink is ezzel a reménységgel a szívükben aludtak el, hogy majd ismét találkozhatunk velük. Amen.